Nos, akkor kezdjük. Vannak olyan gyülekezetek, akik a múltjukból vezetik le a jövőjüket, vagyis azt mondják, hogy ilyenek voltunk eddig, ilyenek voltak az őseink, most is ezt csináljuk, valószínű, hogy holnap is ezt fogjuk csinálni. Vannak olyan emberek, akik így élik az életüket, hogy ilyen volt a nagyapám is, ilyen volt az apám is, ilyen vagyok én is, valószínű, a gyerekeim meg az unokáim is ilyenek lesznek. Tehát a múltjukból levezetik a jövőjüket. És vannak olyan emberek, vagy gyülekezetek, vagy vannak olyan, ez a gondolkodásmód, ami sokkal közelebb áll a Bibliához, ami viszont azt mondja, hogy megnézzük, hogy mi az a jövőkép, amit el kell érnem, és amit látok tisztán, hogy mi az, ami a jövőben be fog következni, annak alapján meghatározom a mai dolgaimat, meghatározza a jelenemet, és a holnapomat, meg a holnap utánomat. Értitek, óriási a különbség. Hogy a múltamból vezetem, de főleg egy ember a bűnös múltjából vezeti le a jelenét és a jövőjét, vagy pedig az Istentől elrendelt tökéletes és pozitív jövőképből próbálja meghatározni a jelenét, és így élni a jövőjét. Ez azért fontos, mert adventben élünk, és az advent az eljövetel, tehát Krisztus eljövetelét várjuk. És hogy csupán a múltunkkal foglalkoznánk ilyenkor, akkor lehet, hogy eltévesztenénk, hogy miről van szó. A helyes tájékozódás az nem más, mint ha visszanézünk, akkor nem a múltunkat kell nézni, hanem a mögöttünk a történelemben ott van Krisztus a kereszten, aki meghalt és feltámadt a bűneinkért. És hogyha előre nézünk, akkor pedig ott van a dicsőséges megváltó, aki eljön majd értünk. És ez a két nagyon fontos pont, mögöttünk Krisztus a kereszten, meg aztán a feltámadt Krisztus, és az előttünk lévő dicsőséges megváltó, vagy dicsőséges messiás meghatározza azt, hogy én most mit csinálok, miért csinálom, hogy gondolkodok, és mit szabad, és mit nem szabad. Ez egy nagyon-nagyon fontos pozíció, hogy így gondolkozzunk, és amikor a Bibliát olvassuk, vagy az utolsó időkkel foglalkozunk, akkor tulajdonképpen ezt kell látni. Azt, hogy a történelemben mi történt itt és ott és amott, vannak lényegtelen dolgok, ami egy-egy népnek vagy nemzetnek a sorsát meghatározza, de az üsztörténet szempontjából kevésbé fontos. Mivel úgy látom, hogy nagy keveredés van itt a lovak színével kapcsolatban, és nehéz megjegyezni, illetve valószínű, hogy minden reggel nem szoktátok a jelenések 6-ot elolvasni az év 365 napjában. Tehát azt kell akkor megnéznünk, és egy kis ismétlés, hogy a Biblia arról beszél, hogy van 4 ló, amelyek az utolsó időkben majd elindulnak, és hogyha ezeknek a pontos színei, tehát itt erről indulunk erre, tehát van egy fehér ló, a múltkor erről beszéltünk, hogy ez a megtévesztésnek a lovasa, aki eljön a földre és próbálja megtéveszteni az embereket. A másik ló a vörös ló volt, amiről a múltkor beszéltünk. A vörös ló nem más, mint a feszültségek, a háborúk, az ellenségeskedésnek a szellemiségét hozza a földre. És hát tovább fogunk lépni majd, és ma a fekete lovat megnézzük, ami a társadalmi igazságtalanságnak az erejét és a hatását hozza. És a legutolsó, ami hát majdnem úgy néz ki, mint a legelső itt a képen, de az egy ilyen fakoló, az pedig nem más, mint a halálnak a lovasa, a halál és a pokolnak az üzenetét hozza. Mindjárt belemegyünk ebben részletesen, de az ismétlésben egy picit akkor, ha visszaemlékszünk a múlt vasárnapra, azzal kezdtem, hogy megnézzük az üsztörténetet, hogy hogyan van elhelyezve az üsztörténetben az egész. Jézus Krisztus halála és feltámadása volt egy olyan pont, amire azt mondtam, hogy emlékezzünk. Nem sokkal később, hogy Jézus feltámadt és visszament a mennyei dicsőségbe, történt egy fontos esemény, ami nem más, mint a pünkösdnek az eseménye, amikor az Isten szelleme kiáradt erre a világra, és létrejött az egyház. És azóta, egészen addig, amíg az elragadtatásnak az eseménye nem következik be, erről nagyon sokat beszél a Biblia, hogy Jézus majd a felhőkben elénk jön, nem jelenik meg fizikálisan, nem lehet őt látni, de elragadja az övéit, illetve akik Krisztusban haltak meg, azok feltámadnak, és egy pillanat alatt eltűnik az összes Krisztusban újjászületett keresztény erről a világról. Tehát ez az igazi egyház, tehát az intézmény az marad, a templomok maradnak, minden marad, de akik Krisztusban vannak, azok mennek. És majd ott fönt a mennyei dicsőségben lesz az a bizonyos báránynak a mennyegzője, amiről ír a Biblia. Tehát amikor ez bekövetkezik, ennek az első szakasznak, amit itt látunk, hogy pünkösddel kezdődik, és az elragadtatással ér véget, hát az elragadtatás befejezi ezt a korszakot. Mivel még az elragadtatás nem történt meg, tehát ez a valóság még nincs itt, ezért ebben a korszakban vagyunk per pillanat. Itt élünk. Nem tudjuk pontosan, hogy az elragadtatás mikor fog bekövetkezni, bármikor bekövetkezhet egyébként, tehát ezt nem tudjuk pontosan, de ha bekövetkezik, akkor jön a második korszak, ami nem más, mint a nagy nyomorúságnak az ideje, és a két korszak között, a kegyelem vagy az egyház korszaka és a nagy nyomorúság ideje között ilyen szaggatott vonalat húztam, azért, mert nem tudjuk pontosan azt, hogy az elragadtatás az belenyúlik majd a nagynyomorúság idejébe egy kicsit, vagy pedig az elragadtatás és a véget ér egy korszak, és elkezdődik a nagynyomorúság korszaka, vagy pedig ezek összecsúsznak egy kicsit, vagy nagyon, vagy nem tudjuk pontosan, hogy lesz. Nem is akarok ebbe belemenni, mert találkozásokat lehetne mondani, nekem is van egy véleményem, lehet, hogy neked is van egy véleményed, hogy szerintem a Biblia ezt mondja, de egy másik ember nem biztos, hogy pontosan úgy látja. Lényeg az, hogy teljes hittel legyünk, hogy Jézus eljön értünk, meg fog szabadítani bennünket, és el fog vinni, hogy az mikor fog bekövetkezni, azt nem tudjuk pontosan. A nagy nyomorúság ideje viszont el fog kezdődni, és azt mondja a Biblia, hogy ez pontosan 7 évig fog tartani, ez naptári évet jelent, tehát ez nem egy ilyen szimbolikus dolog, hogy tudom én, 7000 évet, vagy akármit jelentene. Tehát 7 évet fog jelenteni, lesz egy első fele, ami nem más, mint az első 3,5 év, ami tulajdonképpen egy ilyen nagy nekifutás. A közepén megjelenik az Antikrisztus, aki tulajdonképpen Krisztust akarja helyettesíteni, és ahogy itt a bevezetőben Dávid említette, hogy a zsidók még várják a messiást, hogy majd megjelenik, a megtévesztés olyan erős lesz, hogy a zsidók azt mondják, hogy ő a messiás. Most nincs idő erre, hogy ezt részletesen elmondjam, de hogy el fogják hinni, hogy ő fogja hozni a teljes békét a földre, a teljes megoldást a világ különböző problémáira, és messiásnak fogják tartani, és a világ tulajdonképpen örülni fog az Antikrisztus megjelenésének, mert úgy tűnik, hogy elhozza a világ békét, és elhozza a problémáknak a megoldását. Ez lesz majd a nagy nyomorúság közepén, tehát a 3,5 évnél, amiről azt mondja Dániel is, Jézus is utal rá, Pál apostol is beszél róla, hogy majd beül az Isten templomába, és utána megszentségteleníti azt. A következő 3,5 év, tehát a nagy nyomorúságnak a másik része, az nem másról szól, mint az Antikrisztus uralkodásáról, ami egyrészt békét hoz, másrészt tulajdonképpen a vége egy óriási konfliktus, és egy óriási zűrzavar, és egy óriási háborúskodás, de hogy ez ne tartson sokáig, Jézus meg fog jelenni, és ez lesz a Krisztus második megjelenése, tehát az első az, amikor karácsonykor eljött, és megszületett erre a világra a messiás. A második eljövetel az akkor lesz a nagy nyomorúságnak a végén, amikor lerendezi ezt az antikrisztusi témát, helyre tesz dolgokat, megítél embereket, népeket, megítéli az antikrisztust, megítéli a hamis profétát, sok mindenféle ítélet lesz, és ezzel az ítélettel tulajdonképpen egy igazságos és béke korszaka következik el, ez az 1000 éves békének a korszaka. És hát ez azzal végződik majd, hogy eljön majd az új ég és az új föld. Talán annyit érdemes megjegyezni, hogy ha találkoztok Jehova tanúi emberekkel, akiknek elég szűk az üzenetük, de mindig erről beszélnek, hogy 1000 éves béke a földön lesz. Így van. Csak nem ez a vége. Tehát nem ez az üdvösség. Tehát ők idáig jutottak el, és mindig erről beszélnek, hogy ez majd a paradicsom, de ez nem igaz. Ez a földön lesz, és ezután lesz még új ég és új föld, ami teljesen megváltoztat mindent. Tehát ha elhelyezzük magunkat ebben a folyamatban, ami az üsztörténetnek csak egy rövid szakasz, amit mutatok ezen a mögöttem lévő képen, ez azt jelenti tehát, hogy most az első korszakban vagyunk ebben a három korszakból, tehát a kegyelem vagy az egyház korszaka, vagy néha a Szentlélek vagy Szent Szellem korszakáról is beszélünk, amikor erről a korszakról beszélünk. Tehát most itt vagyunk. És a lovak, amikor elkezdenek jönni, az első ló, második ló, harmadik ló, negyedik ló, meg ezek a pecsétek föl lesznek majd bontva, amiről a múltkor beszéltem, ezek mind-mind a nagy nyomorúságnak az idején fognak bekövetkezni. Ez azért fontos, mert nem tudjuk tehát pontosan, hogy a nagy nyomorúság idején az egyház jelen lesz még, vagy pedig az egyház nélkül fog mindez történni. Pontosan nem tudjuk. De érdemes felkészülni mindarra, ami következik. Illetve azt kell tudni, hogy semmi nem úgy jön el, hogy ma még semmi nincs, holnap meg már minden van. Mindig folyamatokról beszélünk. És ahhoz, hogy eljöjjön az Antikrisztusnak a korszaka, ahhoz, hogy az első lovas megjelenjen, vagy ezek a pecsétek föl legyenek bontva, amiről a Jelenések könyve ír, ez folyamatok lesznek, tehát tulajdonképpen az előszele viszont itt van. Tehát köszöni szépen, uralja a világot, és jön, és teszi a dolgát. Tehát ha azt is mondjuk, hogy a lovasok nincsenek itt, és azt mondhatjuk, hogy hú, de jó, akkor átadőhetek a széken, és akkor ez nem rólam szól. De a lovasnak az előszele itt van, vagy az a szellemiség az már itt kering, és itt működik különböző módon a világban, és majd egyszer eljön, és sokkal dinamikusabban és sokkal határozottabban fog megjelenni. Még egy dolgot szeretnék mutatni, hoztam egy táblázatot. Az elmúlt vasárnap is beszéltem egy kicsit arról, hogy Jézus Krisztusnak a kijelentései nagyon fontosak az utolsó időkre kell kapcsolatban, és a Máté 24-ben le van írva, többek között sok olyan kijelentése Jézusnak, amikor a tanítványoknak arról beszél, hogy mi lesz majd az eljövetelkor, vagy mi lesz majd a világ végén. És aztán a Jelenések könyve pedig a Jézus ugyanezekről beszél, csak már a mennyből mondja Jánosnak, és János pedig leírja ezeket. Tehát nézzük meg ezeket. Az első pecsét, amikor föl lesz bontva, tehát a fehér ló és a lovasa jelenik meg, ami a megtévesztés, a hamis vallásoknak a tömegét hozza, és egyfajta békét hoz a földre. Ezt látja János a jobboldali táblázat részben. És ha visszamegyünk az időbe, 2000 évvel korábban Jézus azt mondta, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Tehát teljesen szinkronban van az, hogy Jézus mit mondott a földön, és mit mond a mennyben. Az elmúlt vasárnap beszéltünk még a tűzvörös lóról és a lovasáról, ami a háborúság, békétlenség, ellenségeskedésnek a szellemiségét hozza a földre. Máté 24:6-tól azt mondja Jézus, fogtok hallani háborúkról, hallotok háborús híreket, vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, és aztán úgy folytatja, hogy de mindez a vajúdás kínjainak a kezdete. És ha tovább megyünk, akkor most fogunk foglalkozni a fekete lóval és a lovasával, ami a társadalmi igazságtalanságnak az idejét hozza majd el, vagy a nagy ínségeket. Máté 24:7-ben Jézus azt mondja, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. És aztán a fakósárga ló, amikor megjelenik, és a lovasa, ez nem más, mint a halál, vagy a dögvész, halál vadállatoknak a támadása, mindenféle ilyen szörnyűségek. Máté 24:21-ben Jézus azt mondja, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mostanáig is nem is lesz soha. Na, miután kellőképpen jól érezzük magunkat, hogy ilyen kellemes témával foglalkozunk, nézzük meg részletesen. Tehát azért ne ijedjünk meg, nekem meggyőződésem, hogy a nagy nyomorúság még nincs itt. Tehát ha lenne sok időnk, vagy több óránk megnézni, hogy a nagy nyomorúsággal kapcsolatban mi fog bekövetkezni, akkor sok mindennek még meg kell történni, ami lehet, hogy nem sok idő, eléggé gyorsan történnek az események napjainkban. Tehát egy felgyorsult világban élünk, ami ma lehetetlen, az lehet, hogy holnap után már elképzelhető, és két hét múlva működik. Hát azért hamar eljöhet ez, de még nincs itt. Tehát a fekete ló, amikor Jézus fölbontja a harmadik pecsétet ott a mennyben, akkor a fekete ló és a lovasa megjelenik, és ezt olvassuk a Bibliában a Jelenések 6:5-6-ig. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól, jöjj, és láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között, középen. Egy mérce búza, egy dénár, és három mérce árpa, egy dénár, de az olajat és a bort ne bánst. Tehát ez hangzik ott el a mennyei dicsőségben, és a földön elkezdenek történni az események. Tehát ha visszaemlékezünk, az első két lovas mit is hozott el? Az első a manipuláció, tehát leuralni mindent, és csak az legyen, amit az Antikrisztus akar. Tehát ez az első nagy hatás. A másik hiába mond békét, és hiába akar békét, mégis háborúskodás következik a végén. Tehát jön a háborúskodás, és tudjátok, amikor nagy háborúk vannak, az űrzavar van a világban, akkor ennek a következménye nem más, mint a fekete lónak a megjelenése, ami nem más, mint egy ilyen gazdasági válság, gazdasági ínség. A háború után mindig ez szokott lenni, ugye? Gazdasági ínség, nehézség, problémák. amikor Magyarországon a háború után lévő években itt éltek az emberek, talán a családban hallottunk ilyen történeteket, akkor a gazdasági ínség olyan mértékű volt, hogy jegyeket osztogattak szét az embereknek, és alapvető élelmiszereket lehetett jegyért kapni. Teljesen mindegy, hogy mennyi pénzed volt, tehát nem számított, nem is sokat ért a pénz. Tehát óriási infláció, de a pénz az nem jelentett semmit. Ha volt kenyérjegyed, vagy nem tudom, tejjegy, vagy nem tudom mi volt akkor, mondjuk zsír, vagy bármi, tehát alapvető élelmiszerek, akkor kaptál egy adagot, hazavihetted, és akkor megetted, másnap, vagy nem tudom milyen időközönként újra voltak jegyek, akkor ennek alapján osztották szél az élelmiszert azért, hogy az emberek ebben a nyomorúságban, éhínségben ne pusztuljanak el. Tehát a háborúskodásnak a következménye mindig egy ilyen gazdasági összeomlás, az infrastruktúrák összeomlanak, és hát jön az igazságtalanság. Azt is látni kell, hogy mivel a vörös ló után jött a fekete ló, tehát a háborúskodás után jön ez, nagyon sokszor azt látjuk a történelemben, hogy ez a két szellemiség, ez bizonyos országokban, vagy bizonyos népeknél úgy összecsúszik, és együtt van meg. Vagyis az óriási éhség és nehézség, vagy éhezés, vagy nyomorúságok, a másik oldalon meg a óriási katonai aktivitás. Tudunk ilyen országot most mondani, ahol ez a kettő együtt működik? Például, ki mondta? Például Észak-Korea. Óriási a nyomorúság, óriási az éhség. Nem is tudunk pontos adatokat, mert állandóan manipulálják ezeket, de hogy emberek éhen halnak, vagy emberek alultápláltak, és nem csak néhány, hanem milliók vannak ilyenek. A másik oldalon pedig óriási pénzek mennek a katonai területen a fejlesztésekbe. Ugye a kettő összecsúszik, és itt sok pénz, és óriási hatalomkoncentráció, a másik oldalon meg az emberek szükségben vannak, és éheznek. Nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy egy mérce búza és egy dénár, három mérce árpa, egy dénár. Vagyis ez hangzik el ott a mennyben, amikor ez a lovas elindul. Az akkori világban a munkásoknak, akik egész nap dolgoztak, hogyha becsületesen végig dolgozta a napot, és utána sorba állt, hogy megkapja a bérét, akkor kapott egy dénárt. Tehát ez volt a egy munkásnak egy napi bére. Ehhez képest, hogyha megnézzük, hogy egy mérce búza egy dénár, akkor úgy tűnik, mintha ez úgy elég magas ár lenne. Csak egy kalkulációt végeztem, hogy ha ma Magyarországon mondjuk egy munkás, mondjuk keményen dolgozik egész nap, és kerek számmal dolgozunk, mondjuk kap 10.000 forintot. Nem tudom, sok vagy kevés, de hogy mondjuk ennyit kap. 10.000 forintot kap egy munkás egy napra. Megnéztem, hogy manapság, ha a búzát akarja vásárolni valaki, akkor a búzának a tonnája az körülbelül 40.000 forint körül van, kicsit több, kicsit kevesebb, az állandóan hullámzik a tőzsdén. Tehát, hogy 40.000 forintért kapsz egy tonna búzát, és mondjuk egy nap, ha keményen dolgozik egy munkás, kap 10.000 forintot. Hogyha ezt kiszámoljuk, elég egyszerű a számítás, hogy mondjuk itt Magyarországon a valóság az, hogy a munkás miután megkapta a bérét, és utána azt mondja, hogy én szeretnék ebből búzát venni, akkor mennyi búzát vehet ebből? 250 kg-ot. Vagy ez a bibliai mérce, hogy egy mérce búza, egy dénár, ez sokszor összehozzák a literrel, de most csak kerekítjük a dolgokat, tehát mondjuk ki azt, hogy ez az egy mérce az egyenlő egy kiló, vagy egy literrel jó, tehát hogy egyszerű legyen a számítás. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma Magyarországon tehát egy munkás, ha egész nap dolgozik, 250 mérce búzát kap a munkájáért. Akkor amiről a Biblia beszél, ezért a pénzért kap egy kilót, vagy egy mércét. Ez egy óriási gazdasági összeomlás. Óriási infláció. Az árak fölmennek, és ebből következik, ha egy munkás egész nap dolgozik, és egy kiló búzát kap érte, akkor gondolj bele, hogy fogja eltartani a családját. Tehát egy nap alatt lehet, hogy nem tud két napot dolgozni, hogy sokkal többet keressen. Tehát óriási szükség, óriási probléma lesz, ami meghatározza az akkori világot. Tehát az emberek hiába dolgoznak sokat, ennek az eredménye, vagy ennek a következménye az nagyon minimális lesz. És ez nem más, mint egy óriási társadalmi igazságtalanság, amikor valaki keményen dolgozik és nem fizetik meg. Hiába dolgozik, mégis ínségben van. Tehát ez nem igazság, hanem igazságtalanság. És hogy az igazságtalanságot jobban érzékeljük, azzal folytatódik, hogy az olajat és a bort ne bántsd. Vagyis az olajnak és a bornak az ára nem fog változni. Az megmarad. Az olaj és a bor az természetesen olyan árucikkek, amelyeket szívesen fogyaszt mindenki, de mondjuk a szegény emberek kevésbé fogyasztották az olajat és a bort, mondjuk a liszt vagy a gabona sokkal fontosabb volt. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy az olajat és a bort ne bántsd, akkor ez azt jelenti, hogy a másik oldalon, aki gazdag, akinek sok pénze van, az ugyanúgy meg tudja venni a dolgokat, nem csak az alapvető dolgokat, nem csak a búzát, hogy lisztet csináljon belőle, vagy kenyere legyen, hanem még az olajat és a bort is meg tudja venni. Tehát amikor azt látjuk, hogy a következő lovas, a harmadik lovas elindul, és az a fekete ló elindul, és a rajta ülőnek mérleg van a kezében, a mérleg az nagyon sokszor az egyensúlyt, vagy az igazságosságot jelentené, nem? De itt eljön a világban egy olyan korszak, amikor a tökéletes igazságtalanságnak a korszaka fog megnyilvánulni. Hiába van a mérleg ott a kezébe, de ez egy hamis mérleg. Ez egy olyan mérleg, ami valakinek sokat ad, valakitől meg sokat veszel. Valaki alig tudja túlélni a napokat, más meg észre se vesz, hogy problémák vannak. A társadalmi igazságtalanság óriási mértékű lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy az a folyamat, amit ma is látunk, hogy van ez a bizonyos olló, tudjátok, ami úgy kezd így nyílni, és az ollónak az egyik szára, ez a szegény emberek, az ollónak a másik szára, meg a gazdag emberek, és ez folyamatosan napról napra, ez így nyílik ki. A szegény az egyre szegényebb, a gazdag az egyre gazdagabb. És úgy tűnik, hogy a világ e felé halad. Ha megnézzük azokat a fejlesztéseket, amelyek a küszöbön vannak, ez azt jelenti, hogy rengeteg ember, akinek ma van munkája, az holnap azt mondja, hogy nem tudok munkát találni, mert amit eddig csináltam, arra nincs szükség. Segítetek nekem? Tudtok ilyeneket mondani, hogy milyen területek vagy tevékenységek lesznek ilyenek mondjuk a következő évtizedekben? Például a robotok. Tehát a gyárakban elég kevés ember fog dolgozni, annál több robot. Ez óriási mértékben növekszik. Van még ilyen terület? Valakinek eszébe jut valami? Pénztárosok a boltokban. Nem sokáig jön az az időszak, amikor nem lesznek pénztárosok a boltok. Ma is vannak olyan pénztárak, ahol nem kell pénztáros, tehát te fizeted ki magadnak és elintézed, tehát nem kell fizetni azért embereket, a gép az megcsinálja sokkal olcsóbban. De jönnek az önvezető autók, nem kellenek sofőrök, jönnek az önvezető kamionok, nem kell kamionsofőr. Na, sok minden van, tehát érzékel itt. Robotfapok, igen. Egyébként, amit az atya mond, abban van igazság. Az élő egyházban soha nem lesznek robotpapok, tehát ez megnyugtató nekem. Lesz munka mindig. Meg az embereknek mindig van egy csomó gondja, meg szüksége. A másik oldalon viszont az utolsó idők, szerintem a nagy nyomorúság második felében erőteljes lesz az olyan típusú manipuláció, amikor a mesterséges intelligenciát használják fel arra, hogy egyfajta istenségként megjelenjen. Az elmúlt vasárnap beszéltem egy kicsit erről, egy példát hoztam arról, hogy ma is van már ilyen bejegyzett egyház, ahol az Isten ennek az egyháznak a mesterséges intelligencia. Tehát egy virtuális valamivel, vagy valaki ez imádkozik valaki, és onnan reméli a jövődnek a reménységét. Na, tehát ha elképzeljük a jövőt, akkor azt látjuk, hogy ez az olló, tehát igen, itt tartottunk, hogy az olló az folyamatosan nyílik ki. A szegény az egyre szegényebb, a gazdag az egyre gazdagabb lesz. És ha ezt látjuk, akkor fölmerül a kérdés, hogy mit kell tenni. De mielőtt megnézzünk, hogy mit kell tenni, ha Jelenések könyvében tovább olvasunk, akkor Annak ellenére, hogy ezek a lovasok, amikor elindulnak, ezek nem az Isten kegyelmét hozzák, ezek nem az Isten szeretetét, hanem a bűnös világra tulajdonképpen a bűnnek a hatalma, a bűnnek az összes ereje rá lesz engedve vagy szabadítva, és utána jön Jézus és megítéli ezt az egészet. Tehát ezt így kell látni. De ez az olló, ahogy kinyílik a gazdagok és a szegények között, a Jelenések 6:15-17-ben, hogyha egy következő pecsét feltörését megnéznénk, amire most nincs idő, csak egy igeverset szeretnék felolvasni, akkor azt látjuk, hogy eljön az idő, amikor a gazdagokra is eljön az ítélet, tehát hogy ez nem úgy működik, hogy a szegény az meg lesz ítélve, a gazdag pedig nem. Jelenések 6:15-től ezt mondja a Biblia. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, tehát ők azok, akik az ólónak az egyik oldalán vannak, a szolgák és a szabadok mind elrejtőznek a barlangokba, másik oldalon lévők is, és a hegyeknek a szikláiba is így szólnak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk és rejtsetek el minket a király trónuson ülő arca elől és a bárány haragja elől, mert eljön az ő haragjának a nagy napja, és kiállhat meg előtte. Vagyis amikor eljön a folyamatban az idő, amikor majd Krisztus visszajövetele egyre közelebb lesz, azok az emberek, akik eladták magukat az Antikrisztusnak, azok az emberek, akik a bűn szolgái voltak, akár gazdagok, akár szegények, egyszerűen követelik a halált, hogy tűnjünk el innen, mert jön az igazság, jön a tökéletesség, jön Krisztus vissza, és akkor végem van. Tehát a megítélés, akár gazdag, akár szegény valaki, ugyanolyan mértékben meg fog majd történni. De nézzük meg, hogy mit kell tennünk. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a nem törődönségnek véget kell, hogy vessünk a saját gondolkodásunkban, azzal kapcsolatban, hogy hát a szegény biztos megérdemli, hát én meg jól vagyok, köszönöm szépen. Persze nálam is vannak gazdagobbak, jó nekik, de hát próbálom magamat pozícionálni, hogyha nem csúszok nagyon a szegény kategóriába, akkor még mindig jó nekem. Az egyháznak mindig van egy felelőssége azzal kapcsolatban, hogy szolgáljon azok felé, akik szükségben vannak. Ez lehet szellemi szegénység, szellemi ínség, szellemi nyomorúság, lehet fizikai ínség, fizikai nyomorúság, bármi. A fekete lovas tehát elhozza az igazságtalanságot a földre, és ez a lovas még nincs itt, de hogy mivel folyamatokról beszélünk, ennek az előszeleit van. Ez az igazságtalanság Magyarországon megtalálható. Nem túl régen, pár hónappal ezelőtt egy nyugdíjas pedagógus keresett meg, és azt mondta nekem, hogy nyugdíjas korára élte át az egyik legnagyobb istenélményét. És azt mondta, hogy az a polgármester, aki a szülőfalujának a jelenlegi vezetője, az meghívta az onnan elszármazott embereket, hogy egy ilyen rendezvényen részt vehessenek az emberek. És ő is elment erre a rendezvényre, és azt mondta, hogy amikor visszalátogatott a szülőföldjére, amit ott látott, az teljesen megdöbbentette. Az a szegénység, az a nyomorúság, az a szellemi sötétség, az a kilátástalanság, amit ott látott az emberek között, azt mondta, hogy olyan mértékben hatott rá, hogy úgy érezte, hogy Isten azt mondja, hogy tegyél valamit ez ellen. Azt mondja, hogy alig van ember, aki templomba jár, de ahogy beszélgetett az emberekkel, az, hogy jósokhoz járnak, az, hogy horoszkópot olvasnak, mindenféle okult dolgokkal foglalkoznak, az teljesen természetes. Mivel ő pedagógus volt, ezért fontos volt neki az, hogy a gyerekekkel mi van, vagy az iskolával mi van. Azt látta, hogy az iskolai rendszer olyan mértékben van lepusztítva, hogy minden kritikán aluli az, ami ott történik. És azt mondja, hogy én, mint pedagógus nem mondhattam azt, hogy engem ez nem érdekel, én már elmentem innen. Annyira megérintette az ollónak az egyik része a szegénység, a nyomorúság, a kilátástalanság, hogy azt kérdezte tőlem, hogy van az egyházban olyan státusz, hogy belföldi misszionáriusok. Ő nem akar a világ másik végére menni, de szerintünk szüksége van arra, hogy valaki Magyarországon belül legyen misszionárius. És hogy ő kész lenne visszamenni a szülőfalujába, és ott foglalkozni gyerekekkel, főzárkóztatási programokat csinálni, közben az evangéliumot hirdetni, és valamit tenni azért, hogy ez a szegénység, ez a nyomorúság, ez a kilátástalanság valahogy megváltozzon. És akkor végighallgattam őt, akkor azt mondtam, hogy na ez az, erre van szükség. Hogy a keresztény emberek, egyénenként is, vagy a gyülekezetek, vagy egyáltalán az egyház érzékeny legyen arra, hogy mi történik. Mert nekünk a legfontosabb, hogy az evangéliumot hirdessük. És azoknak az embereknek, akik csúsznak folyamatosan lefelé, akár anyagiakban, akár a reménytelenségben, akár szellemi sötétségben mennek egyre lefelé, azok közé úgy lehet csak oda menni, hogy segítséget kínálsz föl. És ha szeretnénk, hogy Krisztust elfogadják, szeretnénk, hogyha az evangéliumot meg tudnánk osztani, akkor ezt valamivel társítani kell. Lehet, hogy pedagógiai programmal, lehet, hogy anyagi segítségnyújtással, lehet, hogy bármilyen más tanácsadással, de hogy valaminek változni kell, mert az olló az nyílik. Egyre nagyobb lesz. Holnap nagyobb lesz, mint amilyen ma van. És kedden még nagyobb lesz, mint amilyen most vasárnap volt. És ez nem csak Magyarország, hanem a világra jellemző. A gyülekezetünknek van ez a cipős doboz programja. Hoztál valamit a cipős doboz ajándékokba? Nem az a lényeg, hogy hány ezer forint, meg mit tettél, hoztál vagy nem? Vagy más dologban részt vesz valamiben, tudsz segíteni valakinek, aki ínségben van, nyomorúságban van? Ez egy fontos kérdés azért, mert az elmúlt napokban találkoztam valakivel, ő nem keresztény, kicsit beszélgettünk, és megkérdezte, hogy így mondta, hogy a papoknak ilyenkor sok dolga van karácsony előtt. Hát mondom, van. Már hogy az egyház ilyenkor mit csinál, és akkor elmondtam néhány dolgot, hogy mivel foglalkozunk. És a többek között ez az ilyen szeretett szolgálati típusú munka nyilván egy karácsonyi időszakban sokkal erősebb, mint az év egyéb részeiben. És amikor erről beszéltünk, akkor azt mondjuk, jó, de legalább örülök meg, hogy ti csináljátok, mert nekem annyi dolgom, hogy nekem nincs ezzel időm foglalkozni. Nagyon sok olyan ember van, aki sokat tehetne, többek között ő is, tehát nem azért annyira szegény ember, csak neki annyi dolga van, hogy neki nincs ideje a szegényekkel foglalkozni. Nincs ideje odafigyelni arra, hogy valakinek van egy beteg gyereke. Nincs ideje odafigyelni arra, hogy valaki alig tud megélni. Mert a saját szükségei, a saját világa teljes mértékben elfoglalják őt. Amikor a keresztényekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy mi a küldetésünk, akkor nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a saját világunk, amiben benne vagyunk, ez ne takarjon előlünk sok olyan dolgot, ami a világhoz hozzátartozik, és fontos, hogy megérintsen bennünket. Én az elmúlt napokban, amikor bevásároltam ilyen cipős doboz ajándékokba, és hétközben sokszor elolvastam, mint a Jelenések könyvének a különböző szakaszait, komolyan az volt bennem, hogy ahogy mentem ott a boltba a pultok között, és néztem, hogy tudom én színes ceruza, vagy ilyen játék, vagy olyan játék, tehát mi lehet olyan dolog, ami belefér egy cipős dobozba, és örömteli ajándék lehet egy gyereknek, akkor ahogy valamit megfogtam és beletettem, nem az ára a lényeg, hanem az volt bennem, hogy ez is egy pofon az ördögnek. Én Krisztus szolgálom. És tehát higgyétek el, hogy ezek is egy fontos szolgálat, hogy valamit adsz Jézus nevében, és valaki meg örülni fog annak, hogy Krisztus nevében kapott valamit. És hogyha ezt tudjuk tenni, hogyha ezt őszinte szívvel tudjuk tenni, és nem felejtjük el ezeket, akkor az utolsó időkben mi keresztény emberek a helyünkön vagyunk, és tesszük a dolgunkat. Mert a társadalmi igazságtalanság az itt van, az működik valamilyen szinten, holnap még jobban fog működni, de ezzel ellen valamit tennünk kell. Ezzel tudom, hogy ezt a lovast nem tudjuk kivonni a forgalomból, nem tudjuk teljes mértékben leállítani, tehát valaminek be kell következnie, de az nem mindegy, hogy még ez a lovas megjelenik majd, meg addig is hány embert fogunk megmenteni Krisztus számára. Nem a lovast fogjuk leállítani, vagy a lovast fogjuk lelőni, vagy nem tudom, kivonni a forgalomból, hanem közben megmenteni az embereket. Az elmúlt napokban olvastam egy cikket arról, hogy a Magyarország egyik legnagyobb szállítmányozó cég, ez a Waberers nevű cég, magyar fickó tulajdonosa, 1 milliárd forintot letett egy alapítványba, és azt mondta, hogy ezzel az 1 milliárd forinttal szeretné segíteni a Magyarországon élő szegényeket. Pont valakivel beszélgettem, és az a valaki azt mondja nekem, hogy könnyű neki. Oké, te tegyél le 100 forintot. Vagy 1000-et, vagy 10000-et, vagy teljesen mindegy, hogy mennyit. De ő legalább tesz valamit. Más meg lehet, hogy semmit nem tesz. Fontos, hogy lépjünk és tegyünk valamit, mert a szellemi, illetve a fizikai szegénység is azért nagyon nagy mértékben össze van csomagolva a bűnnel. És amikor Krisztus evangéliumát hirdetjük, a bűnről való szabadulást hirdetjük, akkor tulajdonképpen gondolkodásmódváltást is hirdetünk, és hogyha ebben tudunk segíteni az embereknek, akkor ez egy fantasztikus dolog. Néhány Biblia verset szeretnék megemlíteni, mert a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy nagyon-nagyon érzékenynek kell lennünk. Még egy dolog eszembe jutott valamelyik héten. Vártam valakit, este volt egy találkozón bent a belvárosban, és kaptam egy SMS-t, hogy jóval később fog érkezni, és úgy döntöttem, hogy a körúton sétálok egyet, csak úgyis keveset mozgok, tehát kihasználjuk jól az időt, és úgy valameddig elmentem a másik oldalon, meg visszajöttem, este olyan 10 óra után. Én nagyon sokat járok autóval a városba, és úgy autóból olyan szép Budapest, komolyan, tehát minden elfogultság nélkül tényleg Európa egyik legszebb városa. Csak amikor a körúton este sétáltam, egy másik Budapestet láttam. Teljesen más volt. Voltak benne ijesztő dolgok, kicsit szemetesebb volt, mint az autóból látni, kicsit koszosabb volt, kicsit büdösebb volt. És ahogy végig sétáltam, egy más hatás ért, hogy ahogy én itt vagyok. Ez nem ugyanaz, mint amit tegnap láttam. Vagy esetleg, amit holnap fogok látni az autóból. Néha Isten elhozza azt az időt, amikor megengedi, hogy belelássunk egy olyan világba, ami azt hiszük, hogy nagyon távol van tőlünk, pedig itt van körülöttünk, csak észre se vettük eddig. Következő néhány biblia vers. Próbáljuk ezt így beengedni a szívünkbe, hogy mit mond a Biblia erről. Az első, amit kiválasztottam, egy várossal kapcsolatos, Sodoma és Gomora neve, mindenki számára ismerős, ugye, és úgy szoktuk emlegetni, hogy Sodoma és Gomora az a város, ahol erkölcsileg olyan mértékű romlás történt, hogy Isten megítélte ezt a várost, vagy ezeket a városokat. Ezékiel 16:49-től ezt mondja a Biblia Sodoma bűnéről. Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. Felfúvalkodtak, utálatos dolgokat műveltek előttem, ezért elvetettem őket, amikor ezt láttam. Sodoma bűne két dolog volt, két fontos dolog volt. Egyrészt megélték azt az áldást, hogy békesség van, gazdagság van és jólét van. Ez jó dolog. De hogy ezt nem értékelték semmire, és a szegényt észre se vették, és utána erkölcsileg olyan dolgokat műveltek, amire Isten azt mondta, ne itt a vége. Most itt az első bűnre hadd hívjam fel a figyelmet. Sodomának a bűne az egyik az volt, hogy nem vették észre a szegényt. Nem vették észre azt, aki szükségben van, és nem foglalkoztak vele. Példabeszédek 19:17. Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti a jótéteményét. Szóval lehet kölcsön adni Istennek. Ez nem kell elmenni a bankba. Elég, ha valakinek segítesz. Az igaz megérti a nincsteleneknek az ügyét. Ezt mondja a példabeszédek 29:7. És a Biblia azt mondja, hogy mi igazak vagyunk. Akkor megértjük a nincsteleneknek az ügyét. Ézsaiás 1:17. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyeknek a peres ügyét. Máté 26:11. Jézus mondja, a szegények mindig veletek lesznek. Tehát mindig lesz munkánk ezen a területen. Zsoltárok 140:13. Az Úr felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegényeknek a jogát. Máté 25:35. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Jézus ezt akkor mondja, amikor majd a nagy nyomorúság végén az ítélet következik. Ki az, aki érzékeny volt, és ki az, aki nem volt érzékeny. Nos, tehát ennyit erről a lóról, a fekete lóról és a lovasáról. Még nincs itt, de jön. De a szele már itt van, a hatása itt van, és a kőszikla gyülekezetnek van egy óriási lehetősége, hogy azt mondjuk, hogy állj, mi is itt vagyunk, és amit ő le akar rombolni, azt mi fölépítjük, vagy ami azt hozzá akar nyúlni, mi hamarabb odaérünk, és embereket megmentünk. Ez a mi lehetőségünk. Ez az, amiben mi sokat tudunk tenni. És a kérdés az, hogy te hogy fogod ezt gyakorolni majd, vagy milyen módon. Lehetünk nagyon kreatívak. Imádkozzunk ezért, és figyeljünk erre, hogy hogyan tud Isten bennünket ezeken a területeken használni. És most a folytatásban, mielőtt a következő lót megnéznénk, vagy lovat megnéznénk, és a lovasát, a fakó, vagy sárga fakó lónak a dolgait, szeretném, ha kicsit műfajt váltanánk, és van egy segítőm ma, Tamás, aki el fog mondani nekünk egy különleges történetet. Tamás, légy szíves, gyere ide. Egy mikrofont is adok. Parancsolj. Néhány hete Tamással egy kávé mellett beszélgettünk, és akkor elmondott nekem egy olyan történetet, ami azóta is úgy bennem van, és vártam az alkalmat, hogy mikor kell ezt majd mindenkinek továbbadni, hogy mindenki hallja, és hát itt van ez az idő. De előtte, mielőtt a történetbe belekezdünk, talán mutatkozz már be egy kicsit, vagy a családodat is bemutathatod, nem biztos, hogy mindenki ismer téged.
Köszönöm szépen. Hát rólunk csak röviden, feleségem Anna ott ül, és 4 gyermekünk van. Budapestről származunk, az Orvosi Egyetemen ismertük meg egymást, mindketten gyakorló orvosok vagyunk. És hát 10 évet éltünk vidéken, aztán most egy pár éve a gyerekek, ahogy nőttek, visszaköltöztünk Budapestre, Budaörsre, és akkor találkoztunk veletek. Nekem az a történet, ahova vezet, az onnan indult, hogy az orvos képzés, egyrészt az, hogy nagyon régóta orvos szerettem volna lenni, és aztán a diplomázás után sebészet felé terelődtem. Jó. És akkor a sebészet bent töltött időszakom alatt kaptam azt a lehetőséget, hogy megkívást kaptam egy nagyon távoli helyre gyakorolni a szakmát, illetve segíteni talán az ott élőknek.
Ez pontosan hol volt?
Ez
a távoli hely?
Ez Közép-Amerikának egy nagyon pici szigetországa, az Atlanti-óceán közepén, Turks-and Caicosnak hívják, a Bahamák szigetcsoport alatt van, és ez egy harmadik világbeli ország, és hát nagyon sok dolog, amit már akárcsak ma meséltél, visszacseng, ugye a szegénység és a gazdagság szempontjából, mert ott még nagyobb az óló, vagy még nagyobb, nem tudom, hogy ez jó irányba vagy rossz irányba terelődik, mert ugye az ős lakosságnak egy nagyon szegény rétege van, és nyilván ugye az egyik legfelkapottabb, legközkedveltebb területe a világnak, vagy a világ gazdagainak, hogy oda menjenek pihenni. És akkor hát valahogy a modern társadalom ezt a környezetet is fölvállalja azzal, hogy felajánlották, hogy egy fejlettebb egészségügyi rendszert építenek, ez konkrétan Kanada, és hát akkor kerültem képbe még az amerikai képzésem miatt kvalifikált lettem arra, hogy akkor ott talán teljesítetek. És hát itt megint az, amit meséltél a robotok, ugye, hogy a sebészetben is a robottechnológia bejön, és hogy mennyire kiváltható, nem kiváltható. Hát egyenlően úgy éreztem, hogy azzal, hogy Magyarországról jövök, még teljesítem azt a kritériumot, amit ugye már sok észak-amerikai vagy európai sebész nem tudna, mert ott már nagyon specializáltak, már robottal operálnak, és itt pont egy
hát
ilyen
otthon kis... otthon a Napoliból operálja a beteget? Vagy?
Hát igen, most még ugye a műtőnek egy külön blokkjába, de valóban egy kabinban operál sebész is a robot csinálja, és korrigálja akár a hibáit. Ez mondjuk egy ilyen kis szigeten, ez nem működik, és kell még az a sebész intuíció, és hát így is döntöttünk, hogy azért vállalom, hogy egy picit ezt az ember átélje, hogy még magára van hagyva, a technológiának csak részleges háttere van biztosítva. Hogy hát ott éltünk éveken át, és meg kell mondjam, nagyon élveztem pont azt, hogy a természet közelségét is, szóval, hogy a magánéleti komponensét is, és plusz a sebészetnek ezt az intuitív, picit magára hagyatott komponensét vagy helyzetét.
És aztán hazaköltöztetek, és te folyamatosan bizonyos időközönként visszamentél ebbe a kórházba dolgozni.
Igen, ez ugye a gyerekek miatt azért az ember hozza olyan döntést, ami a egyéb komponensek szempontjából kevésbé romantikus, ugye mi szerettük volna, hogy hát egyrészt, hogy a szülőhazában éljünk tovább is, nőjenek föl. Viszont én nem engedtem el, talán ez egy két oldalú dolog volt, ugye, mert ott is szerették volna, ha még szerepelnék, és én is szívesen mentem vissza, hogy és hagyom, addig a pillanatig, ameddig az...
És akkor beszéljünk arról, amikor legutoljára voltál, ez nem túl régen volt, hogy ott valami elementáris élményeid voltak. Pontosan mi is volt ez, vagy hogy élted meg azokat az időket?
Hát ugye ezt lehet objektíven mondani, de én már akkor is úgy éreztem, hogy emögött kell, hogy legyen üzenete. De nagyon jó volt hallgatni, tényleg, ahogy ma mesélt el az egész társadalmi igazságtalanságról. Tényleg azt érzem, hogy az emberi faj, és nem csak az, mert akkor ugye azt mondanánk, hogy ők jobban megérdemelték, vagy men, de nem gondolom, hogy jobban megérdemelték. De azért arra terülődünk, hogy ugye, hogyha hideg van, akkor fűtünk, ha meleg van, akkor hűtünk, hogyha esik, akkor már nem akarunk szabadba lenni. Szóval nagyon sok, szerintem úgy van, egy picit úgy gyallóvá válik, és egyszer-egyszer érzem azt, hogy a természet visszacsap. Ugye, és most, amit én átéltem, az ugye egy hurikán, de hurikánt átéltünk a családdal is, ami azt hiszem most különleges volt, hogy ez a történelem legnagyobb hurikánja volt az Atlanti-óceán régiójában.
Ez a Katrina volt? Vagy?
Nem, ez az Irma volt az első, és hát a bónusz ennek az egész történetnek, ugye, hogy a eddigi mért legnagyobb hurikán az Ike, 10-valány évvel ezelőtt, egy olyan erősségű csapott le 2 héten belül. Szóval, hogy most ez a környezet egy olyan leckét kapott, ami ugye a természet erejét megélhette, hogy ugye a legnagyobb az 5-ös, illetve 5 pluszos, amit még nem is kategorizáltak eddig egy ilyen hurikán, és akkor 2 héten belül meg ugye egy újabb pusztítás, ami ez meg a Mária volt, hogy két hölgy megmutatta az erejét.
Ezt hogy élted át ott, vagy mit jelentett ez a pusztítás? Mert itt kevés hurikán csak már mostanában állunk.
Igen, igen.
De hát lehet, hogy a jelenlévők kevésbé tudják ezt úgy érzékelni, hogy hát biztos rossz volt, de hát mennyire volt ez rossz?
Hát egyrészt hálásak lehetünk, hogy ilyen biztonságos környezetbe élünk. Én azt gondolom, hogy nyilván akik ott élnek, azoknak ugye van tudatában, és akár föl is vállalják azt, hogy ilyen környezetben ezt el kell, hogy föl kell készülni. Amúgy nem voltak fölkészülve, ezt csak így zárójelbe. A hurikán átélni, szerintem ugye, ahogy próbálom feldolgozni az egészet, van egy személyre szabott, ugye az ember menti az életét, vagy főkész, hogy nekem ebbe annyi volt még speciális, hogy ugye nekem menteni kellett az embereket is, szóval hogy a orvosi szerepem, amikor ott vagyok, amúgy is általában 24/7 bele van fedve, szóval hogy a sebészetet, vagy a manuális területet, vagy ami vérrel kapcsolatos, azt akkor nekem kell látni, amíg a szigeten vagyok. És akkor ebben az esetben, hogy ott vagyok, tudjuk, hogy jön a hurikán, ugye ezek nagyon jósolható viharok, az, hogy milyen erővé fajul, azt akkor még nem tudtuk. És akkor az ember fölkészül a személyével, hogy most ezt hogy élem én túl, ugye, hogy ivóvíz, étel, a biztonság, a fertőzésektől védelem, stb. És akkor a másik meg az, hogy az orvosi komponensét, hogy mentem, ami menthető. Most ebben az volt érdekes, hogy a kórház önmagában azt ígérte, hogy alkalmasak leszünk megmenteni az embereket. És akkor én egy kicsit nyugodt voltam, hogy akkor mostantól nekem az van, hogyha van vizem, van ételem, akkor én minden egyebet tudok biztosítani, tudom, hogy mik a kapacitásai kórháznak. A szomorú az volt, hogy amit ígértek, annak mondjuk a legtöbb terület az alkalmatlanná vált, vagy nem vált be. És ettől kezdve volt egy olyan, hogy mi is halálközeli helyzetbe kerülhetünk, illetve kerültünk bizonyos szempontokba, és azt a szenvedést és fájdalmat és orvosilag akár kezelhető helyzeteket se tudtuk úgy ellátni.
Le tudnád írni ennek a hurikának a pusztítását? Tehát, hogy el tudjuk képzelni, nagyon fúj a szél, meg nagyon esik az eső, de hogy ez mit jelent?
Igen, igen. Nem, hát igen, ez amúgy, mert sokan csak a szélben gondolkodnak, de rettentő mennyiségű esőzés is van, és hát ugye ha esik, akkor nálunk is már vízelvezetés, azt látjuk utcákon, hogy mennyire. Szóval magyarul, amikor hurikán van, akkor a vihar mindent vissza, amit lehet, és az eső meg mindent még eláraszt, amennyire lehet, szóval hogy a belvizek, amit még lehet pusztítani, azt pusztítja. Ugye alkalmatlanná válnak az utak, a közlekedésre víz alatt kerülnek, a házak víz alatt vannak, minden, ami ugye felszínen van, az tönkre megy. A párolgás miatt, a 40 fok miatt ugye a penészedés, a fertőzések, a moszkitók elterjedése, hogy hát csúnya dolgok. A szél önmagában meg ugye a kategóriától függően van az, hogy mennyire az 5-ös kategória, az már szinte az a 300 km fölötti szél. A mi kórházunk volt elvileg egyedül akkreditálva, nemzetközi akkreditációs céggel, hogy hogy kivírja az ötös kategóriát, és a szigeten az első között voltunk, akik elvesztettük a tetőnket, meg az áram, ugye a generátort, és attól kezdve ugye leállt a keringtetés, a pumpa hiánya miatt a vízfolyás, szóval nem volt ivóvízünk, nem lehetett mosakodni, tönkrement az étel a hűtőbe, és akkor utána az egész a szigeten beindult, akkor attól kezdve egy hullám, és én mindig a hurikántól féltem, hogy amikor az ember így kívülállóként az, hogy átéljük a hurikánt, és sokkal kevésbé készültem fel arra, hogy mi lesz utána, és sokkal nagyobb bajok jöttek utána. Mert tényleg azt mondom, hogy az épületek pusztításán és a vízkárokon kívül tulajdonképpen a hurikán az hamar elmegy, és ez rekonstruálható. De az, hogy utána az emberek valamiért megbolondulnak, és megint az ember egy alulságnak ez a, ugye egy kontroll nélküli helyzete, amit így megéltem, és nagyon tanulságos volt, hogy ugye a fosztogatások, a börtönlázadás, az egymás vagyontárgyai felé való agresszió. És hát megélet, ugye a legtöbb esetem, és ez megint csak egy érdekesség, hogy mennyien haltak meg, nem halt meg senki a hurikán lecsapásától, és sokan meghaltak emberi agresszió miatt. Szóval, hogy ez, és ez mondjuk nagyon rossz érzés, nekem nagyon tanulságos, és egy komoly üzenete volt.
Azt mondtad nekem, hogy nem volt infrastruktúra, hiszen minden pillanatok alatt összeomlott, nem tudták kommunikálni a családoddal, elfogyott az ivóvíz, szóval egy ilyen élethalál kérdés volt. Ezt hogy élted meg?
Több dimenzióban. Ugye tényleg az egyik az, hogy az ember szerepet vállal, a másik az, hogy van az ember, mint egyén, és ugye az, hogy ki van mögötte. Szóval hogy, nyilván van az, hogy borzasztó volt megélni azt, hogy az, ami annyira természetessé vált, az megszűnik egy pillanat alatt. És ugye az egyik alapüzenete nekem, azt hiszem, ennek az egész helyzetnek az, hogy a világunk annyira sérülékeny. Az, amit látunk, amiért küzdünk, amiért nem érünk rá semmire, az annyira sérülékeny, és egy pillanat alatt azt mondom, hogy elveszi a természet, vagy megmutatja a Jóisten az erejét. Szóval, hogy üzenete értéke mindenképpen volt nekem is. A családomat nagyon sajnáltam, és nagyon hiányzott, és hát nyilván az egyik nagy üzenete az is, hogy ez így talán nem is helyes. Beugrik egy ilyen alapgondolat is, ugye, hogy néha el kell mennünk messzire ahhoz, hogy megértsük azt, ami közelben van. Szóval én helyre tettem magamban a szerepemet, akár a életünkben. Szóval az, hogy van egy hazám, van egy otthonom, van egy családom, és van egy szakmám, amit gyakoroltok itthon is. Ennek ellenére nagyon jó érzés volt, hogy megállhattam ott a helyemet, és nagyon hálásak voltak, akik mert sok orvos elmenekült, még ebből a kórházból is, szóval, hogy nem voltunk sokan, de még a közülük is. És azt hiszem, ez az alapüzenete, szóval, hogy a életünknek a fizikális komponens nagyon könnyen veszthetővé válik, és marad akkor a szellemi, amiben kapaszkodnunk kell. Uh-huh. És az adja az igaz értéket.
Tamás, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad.
Köszönöm szépen.
Szerintem sokat segít abban, hogy amikor ezekről a nehézségekről beszélünk, akár az utolsó idők nehézségei, akár más típusú problémák, ki kell mondanunk azt, és Tamásnak ez a kis beszámolója, vagy bizonyságtétele segített abban, hogy megértsük, hogy ha nehézségeink vannak, az néha nagyon-nagyon segít bennünket a lelki növekedésben. Ezt megismétlem csak azért, hogy én is fölfogjam meg ti is. Ha vannak nehézségeink, de hát az a komfort, ami körbevesz bennünket, amit megszoktunk, az valamilyen módon elkezd sérülni, vagy összeomlik, ez segít bennünket a lelki növekedésben. Legalábbis az igaz keresztényeket, igen. Akik nem ebbe a kategóriába tartoznak, azokat meg abban segítik, hogy még jobban lázadjanak, és még jobban az Isten ellen forduljanak, de ezek a típusú emberek, akik Krisztusban vannak, hogy hisznek Istenben, azok elkezdenek kapaszkodni, és meglátják a lényeget. Az utolsó időknek egy fontos ilyen élménye, hogy ezek a nehézségek, ez amíg itt van az egyház, amíg itt vagy te, vagy itt vagyok én, vagy amíg Isten itt használ bennünket, addig segít bennünket, hogy folyamatosan erősödünk, és egyre többre vagyunk képesek. És ez Ez egy lehetőség mindannyiunknak a számára. Nézzük akkor meg az utolsó lovat. Ez a ló nem más, mint a negyedik pecsét feltörésénél elinduló fakóló. Ezt mondja a Biblia, Jelenések 6-7-8-ig. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, ami így szól, jöjj, és láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek a neve Halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. Ha próbáljuk ezt értelmezni, a kard az mit jelent? Ez jelentheti a különböző ilyen fizikális összecsapásokat, kisebb-nagyobb csetepatékat, ami fegyveres csetepaté, jelentheti a komolyabb háborúkat, jelentheti a különböző terrorakciókat, amiben tulajdonképpen ilyen élet-halál kérdés van. Aztán az éhínség, ami jelentős méreteket fog ölteni ebben az időszakban. Itt két fontos dolgot kell megemlíteni. Az egyik, hogy előtte már arról olvastunk, hogy az előtte lévő lovas elhozta a társadalmi igazságtalanságot. Van, aki egész nap dolgozik, és nem tud annyit keresni, hogy eltartsa a családját is. Ebből mi következik, hogy jön az éhínség. Az alapvető élelmiszereknek a hiányát jelenti az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a világunk afelé halad, hogy kevés az ivóvíz. Azt lehet, hogy itt senki nem veszi észre Magyarországon, mert itt a Kárpát-medence tele van mindenféle bővízi forrásokkal, hideg, meleg, termál és nem tudom, minden, amit csak akarsz. Tehát, hogy itt egészen más a helyzet, de a világ összességét tekintve az édesvíz vagy az ivóvíznek a hiánya az komoly problémákat fog hozni. A különböző időjárási dolgoknak a megváltozása, vagy klímaváltozás pedig elhozza azt, hogy bizonyos területeken a termőföldek alkalmatlanok lesznek arra, hogy ott gabonát termeljenek, vagy élelmiszert állítsanak elő, mert a szárazság miatt nem lesz megfelelő csapadék. Tehát a mezőgazdaság nem tud működni, és ilyen értelemben az éhínség az teljes mértékben elképzelhető, hogy ezek egymásból szinte következnek, és megtörténhet. Aztán beszél a dökhaláról, ami nem más, mint a különböző fertőzések és a járványoknak az elindulása vagy megjelenése, amelyek hát ma is vannak valamilyen szinten, de ebben az időszakban ez egy komoly probléma lesz. És végül megemlíti itt a Biblia, hogy a vadállatok által lesz ez a nagy pusztítás. Amikor végigolvastam, egy kicsit megálltam, hogy van ez vadállatok által, tehát ki az, aki fél a vadállatoktól, hogy éjszaka megtámadja? Ugye senki. Legfeljebb a gyerekek, ha ilyen mesét olvastak, akkor ilyennel álmodik, de hogy egy felnőtt nem fél a vadállatoktól. Mégis a Biblia azt mondja, hogy ebben az időszakban a vadállatok meg fognak jelenni, és komoly pusztítást fognak okozni. Mi lehet ennek az oka? Én két dolgot látok. Az egyik, hogy amennyiben nincs megfelelő élettér a vadállatoknak, ott, ahol most ők élnek, mit fognak csinálni? Mennek oda, ahol találnak. Tehát, hogy ösztönlényekről beszélünk. Oda megy, ahol van kaja. Erdei területen az elmúlt időszakban is mindenféle medvesztorikról hallottunk, hogy a medvék bementek a városba, és kukákat borogattak föl, meg nem tudom, utcákon sétáltak, és szedték össze a különböző ehető dolgokat. Tehát a vadállatok megjelenhetnek ilyen módon a világ különböző részein, hogyha elfogy az élettér ott, ahol most vannak, akkor megjelennek ott, ahol az emberek vannak, és ez problémát okoz. A másik, amit látok a vadállatokkal kapcsolatban, hogy a Biblia más részein a vadállatok nem pusztán azért jelentenek pusztítást, mert ők vadak, hanem azért, mert egyfajta szellemi háttér is van mögötte. Gondoljatok csak bele, hogy a Jézusnak a földi időszakában volt egy olyan történet, hogy amikor a gadarai megszállottal találkozott, és a démonok kimennek az emberből, és mibe mennek bele? Belemennek a disznókba, és a disznók mit csinálnak? Azonnal minden nem tudom, disznó józanész félretéve, tehát az ő logikájukat félretéve elkezdenek rohanni, és utána szakadékban meg elpusztulnak. Vagyis az állatok démonizálhatóak. Ez egy komoly dolog, hogy amennyiben az Antikrisztus időszakában ilyen démoni erővel megjelenő állatok fognak közlekedni, akkor ez azt jelenti, hogy komoly pusztítást tudnak végrehajtani. Aztán, ha tovább olvassuk a Jelenések könyvét, a 9. részben olvasunk ilyet, hogy sáskák jöttek ki a füstből a földre, sáskák, tehát a sáska az mekkora? Jól mutatom, az mennyi, 10 cm körülbelül, és kis aranyos kis ugráló valami. Tehát sáskák jönnek ki a földből a földre, olyan erő adatot nekik, figyeljetek, olyan erő adatot nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak, és megmondatott neki, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, mert egyébként azt szokták legelni, nem? Tehát a sáska az, vannak biológusok, tehát jól, biblia is korrekt, én is jól mondom, oké. Okay. Tehát, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Vagyis a sáskák olyan mértékben lesznek démonizálva, hogy elkezdenek pusztítást okozni az emberek között, akik nem a Krisztusban vannak. És ez a pusztítás az olyan mértékű lesz, mint a skorpió csípte volna meg őket. És parancsot kaptak, hogy ne üljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint a skorpió, amit okoz, amikor megmolja az embereket. Tehát a vadállatoknak a megjelenése az lehet egy ilyen természetes dolog is, hogy nincs élettér, akkor mennek tovább. És lehet egyfajta ilyen démoni megszállottságnak az eredménye, amikor a vadállat az nem az ő logikája szerint fog gondolkodni, hanem valami irányítja, vagy valaki irányítja, és be van programozva. Ami jó hír, hogy azt olvassuk itt a Bibliában, hogy ez a szörnyűség, amit az utolsó lovas, ez a fakósárga lovas okoz a földön, ez nem az egész földet fogja érinteni, hanem a földnek egy negyed részét. Hát, hogy melyik egy negyed részéről van szó, akkor rátok bízom, hogy imádkozatok, kérdezzétek meg az Urat, én nem tudom, hogy melyik egy negyed részről van szó. Az is kérdés, hogy ez egy töm, vagy pedig különböző helyeken, de összességében a föld egy negyed része. Hogy el tudjuk képzelni, hogy mit jelent a föld egy negyed része, vagy a föld lakosságának az egy negyed része, aki szenvedni fog emiatt. Ma 7,5 milliárd ember él a földön körülbelül. Egyébként van egy ilyen honlap, most nem tudom pontosan a címét, keressetek rá, ahol a föld lakossága van bemutatva, és van egy számláló, ami folyamatosan mutatja azt, hogy a föld lakossága hogy emelkedik, és így folyamatosan megy az utolsó szám fölfelé. Van egy olyan, hogy születések száma, a halálozások száma, napi szinten, meg éves szinten, szóval mindenféle kimutatások vannak ott. De nagyon érdekes, hogy 10 percig néztem, és 10 perc alatt hány ember született a földön, hogy mennyivel nőtt a föld lakossága azóta. Beírhatod a saját születési dátumodat, vagy nem tudom, nekem 1965, tam-tam-tam, akármi, és akkor mennyien éltek a Földön, és ma mennyien éltek a Földön. Hát az én időmben több milliárd emberrel növekedett a Földnek a lakossága. Tehát most 7,5 milliárd ember él körülbelül a Földön. Ha ennek az egynegyedét vesszük, akkor azt kell mondani, hogy körülbelül a világ egyik legnagyobb lakosságú országa Kína az 1,4 milliárd, és ha hozzáveszünk az Európai Uniót, ami körülbelül egy ilyen 500 millió körüli létszám, akkor Kína teljes lakossága és az Unió teljes lakossága együtt adja a föld lakosságának az egynegyedét. Ez nem kis terület, ugye ez a körülbelül 1,9 milliárd ember, akik találkozni fognak majd ezzel a sáskával. Az Isten igazságossága itt is megjelenik, Jelenések 20-ban ezt olvassuk, és láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitattak ki, még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És most jön a lényeg. A halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál a tűztava. Vagyis ez a lovas, ami megindul itt, és mindenféle pusztulást hoz, ennek a vége nem más, mint az Isten ítélete lesz majd, és örökké nem végezheti ezt a tevékenységét. Próbáljuk akkor összefoglalni ezt a utolsó két lovasnak a dolgait. Tehát mit kell tennünk, amikor közelednek ezek a lovasok, nincsenek még itt a történelemben, nem jelentek még meg, de ennek az előszelét érzékeljük. Tudnunk kell tehát azt, hogy a négy lovas, amikor megjelenik, ez nem másról szól, mint a bűnben megkeményedett emberiség, akik nemet mondanak az Isten kegyelmére, azokra rászabadul tulajdonképpen a világ minden bűne valóságosan. Tehát az a gonoszság, az a démonikus hatalom, amivel kapcsolatban Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy ne nyúlj ahhoz a fához, mert ha hozzányúlsz, akkor a bűnnek, a démoni erőnek minden hatalma, minden szemete, minden szellemi szemét rád fog menni. És tönkre fogja tenni ezt a világot. És Ádám és Éva mégis hozzányúltak ehhez a bizonyos fához, a jó és a rossz tudásának a fájához. És ebből következik, hogy a történelemben néha nagyobb mértékben, néha kisebb mértékben megjelennek ezek a bűnök, gonoszságok, igazságtalanság, az ördög minden manipulációja, de ebben a időszakban koncentráltan kiszabadul, elkezd tombolni, és Jézus a végén meg fogja ítélni. Tehát mit kell tennünk? Az egyház feladata só és világosságnak lenni, ugye? Tehát a sötétben világítani, és a só pedig tartósítani, vagy ellenhatást kifejteni. Azt hiszem, hogy meg kell értenünk azt, hogy az utolsó időkben nekem, keresztény embernek, vagy gyülekezetnek, vagy az egyháznak egyre komolyabban kell venni azt, hogy szembe megyünk a trendekkel. Tehát ami jön, és ami ebből a forrásból jön, az utolsó idők mindenféle démonikus, meg antikrisztusi forrásából, ezzel szembe kell menni, és amennyire lehet, meg kell menteni közben az embereket. Ez a fő küldetése az utolsó időkben az egyháznak. Egyébként mindig is ez volt. Só és világosságnak lenni. Tudjátok, van ez a mondás, hogyha autót vezetsz, és az autópályára mész, és azt veszed észre, hogy mindenki szembe jön veled, akkor tedd fel azt a kérdést, hogy most ki a hülye, tehát, hogy te vagy más. És ez oké. De azt fogalmaztam meg magamnak, hogy az utolsó időkben élő keresztények, ha azt tapasztalják, hogy én megyek egy úton, és itt most nem fizikálisan, hanem az a gondolkodás, az a hit, az az elkötelezettség, az a Szentlélek általi vezettetés, és azt teszem észre, hogy mindenki szembe jön velem, akkor nyugodj meg, hogy nem te vagy a hülye, hanem mások vannak a megtévesztés alatt. Tehát szembe kell menni bizonyos trendekkel, szembe kell menni bizonyos hatásokkal, mert csak akkor tudunk só és világosság lenni. Ez nem egy ilyen általános lázadást jelent, hogy minden, ami van, akkor azt mondjál nemet rá, tehát nem erről van szó. Ebben a világban most is, még a nagy nyomorúság idején is, Isten sok különböző csodái fognak megnyilvánulni, meg sok kegyelme fog megnyilvánulni, nyilván nem ezzel kell szembe menni. És nem azokkal az emberekkel, akik ezt képviselik. Tehát azt kell látnunk és mondanunk, hogy van bőven tennivalónk, és higgyük azt el, hogy én egyéni szinten sokat tudok tenni azért, hogy valami változzon. Te egyéni szinten sokat tudsz tenni azért, hogy valami változzon. Azzal, hogy valakinek segítesz, az, hogy valakinek elmondod az evangéliumot, az, hogy egy szegény embernek adsz valamit, amire szüksége van, az, hogy egy kilátástalan embernek vigasztalást adsz, ez mind-mind azt jelenti, hogy szembe megyünk bizonyos trendekkel. Azt tesszük, amit esetleg más kevésbé tud megtenni, mert el van foglalva saját magával. Tehát az utolsó idők keresztényei azok ilyen hős keresztények. Nem félnek, hanem teszik a dolgukat. Dániel egyik proféciája, ami az utolsó időkkel kapcsolatos, azt mondja, hogy két kategória lesz, hogy akik vétkeztek a szövetség ellen, az Istennel kötött szövetség ellen, azokat ráveszi, mármint az antikrisztusi erő, hogy elhagyják a hitüket, de azok, akik ragaszkodnak az Istenükhöz, most figyeljetek, bátor tetteket visznek véghez. Azok az emberek, akik ragaszkodnak az Istenhez, azok bátor tetteket visznek véghez. Tehát ezért mondom azt, hogy az utolsó idők keresztény azok hősök. Bátran megtesznek dolgokat, azért, mert tudják, hogy ez a helyes. Most az, hogy ez valakinek tetszik, vagy nem tetszik, mi lesz az eredménye, megdicsérnek, vagy pont megbüntetnek ért, az egy más kérdés, de bátor tetteket viszünk véghez. És hogy kell ezt véghez vinni? Legyünk érzékenyek nagyon. Legyünk érzékenyek arra, ami körülöttünk van a világban, és ne felejtsük el, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten ereje az evangélium által tud célba érni. Semmi nincs a világon olyan hatalom, olyan erő, olyan befolyás, ami ennél nagyobb lenne. Az evangéliumnak az ereje. Ezt mondja Pál apostol, nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az a hívőknek az üdvösségére. Az Isten ereje az evangéliumban megnyilvánul. És lehet, hogy érdemes lenne azért imádkozni, hogy Uram, ezt az erőt én hogy tudnám képviselni valaki felé? Hogy tudnám az evangéliumot képviselni? Lehet, hogy most azt mondod, hogy nincs senki, akivel tudnál beszélni, és oké, lehet, hogy van ilyen. De hogyha imádkozunk, akkor Isten valakit majd az utunkba hoz, valakivel találkozunk, valakivel beszélgethetünk. És hogyha érzékenyek vagyunk, akkor lehet, hogy a családi körben, lehet, hogy a munkahelyi környezetben, vagy a városunkban szétnézünk, vagy az országunkban, és ha valakit ennél Isten nagyobb küldetésre hív el, akkor a világ különböző részein a szétnéz, akkor lát olyan helyzeteket, amire azt mondja, hogy ja, ezt nekem kell megoldani, mert Isten nekem mondta. És tudom, hogy ti is olyan emberek vagytok, akik sokszor megtettétek már ezt különböző helyzetekbe. Én is próbálom ezt tenni. Lehet, hogy senki nem tud róla, de valahol segítettél. Lehet, hogy óriási dolgokat tettél. Mégse ezzel foglalkozik a sajtó, nem erről szólnak a hírek, de az Isten országa megy előre. És a lovasoknak a hatását ezzel ellensúlyozzuk, és közben megmentjük az embereket. Közben segítünk azoknak, akik eltéve jöttek. Azzal szeretném befejezni, hogy a Jelenések 2:10 azt mondja, légy mind halálig, és neked adom az életnek a koronáját. Az utolsó idő keresztényei egyrészt hősök, másrészt hűségesek. Ez a kettő egymás nélkül nem fog működni. Nagy dolgokat akkor tudunk végrehajtani, hogyha hűségesek vagyunk Istenhez. Ha a hűségben meggyengülünk, akkor ebből nem lesz semmi. Ha hűségesek vagyunk, akkor ebből következik ez a másik, hogy nagy dolgok következhetnek, amit Isten rajtunk keresztül fog végrehajtani. Tegyük fel azt a kérdést, hogy tudunk hűségesek lenni. Mit kell változtatni ahhoz, hogy még hűségesebb tudjak lenni? Ha nagyobb lesz a nyomás, ha átélünk valami hasonlót, mint amit Tamás mondta, hogy az a biztonsági környezet, ami körülvesz bennünket, az a kellemes infrastruktúra, kapcsolatok, minden, ez elkezd sérülni, és már nem működnek ezek közül dolgok, akkor hogy tudok hűséges lenni? Hogy tudok hűséges lenni akkor, amikor mindenki szembe jön velem? Hogy tudok hűséges lenni akkor, amikor esetleg egyedül érzem magam? De tudom, hogy az Isten velem van, és meg fog segíteni, és meg fog áldani. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ezt a sorozatot szeretném azzal befejezni, hogy elég sok nehéz dologról beszéltünk itt a négy lovassal kapcsolatban, ami az utolsó idők nagy nyomorúságában meg fog történni. Ha átéljük ezt, ha nem, teljesen mindegy, lehet, hogy azt mondjam, nem mindegy, de a hozzáállás az mégis mindegy. Legyünk hűségesek, és legyünk hősök. És én ehhez kívánok nektek sok erőt, meg magamnak is, és támogassuk és segítsük egymást ebben, hogy ne lankadjunk meg, és legyen bátorságunk mindahhoz, amit meg kell tenni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, az a vágyunk, és azt kérjük tőled, hogy üresíts meg bennünket, és tisztíts ki a szívünket, lelkünket minden olyan dologtól, ami fölösleges, ami értelmetlen, ami hiába való, és segíts, hogy olyan dolgokkal tudjon megtelni a szívünk, ami értékes, ami valóságos, ami tőled van. Imádkozom azért, hogyha mi nem is élünk át különböző viharokat, vagy nagy veszteségeket, de segíts, hogy a lényegre tudjunk koncentrálni, és tudjuk értékelni azt, hogy te vagy a mi Istenünk, tudjuk értékelni azt, hogy van családunk, tudjuk értékelni a békét, de tudjunk felkészülni a különböző nagy dolgokra, amit meg kell tenni, és ne a félelemnek a lelke motiváljon bennünket, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Uram, imádkozom azért, hogy erősíts meg bennünket most, amikor béke van, hogy tudjunk olyan döntéseket hozni, amelyek segítenek bennünket akkor, amikor akció lesz, amikor tenni kell valamit, és vissza tudunk emlékezni, hogy mi megfogadtuk neked, hogy mit fogunk tenni. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk ilyen fogadalmakat, és segíts, hogy ezeket a fogadalmakat meg tudjuk tartani, hogy tudjuk az evangéliumot, az Istennek az erejét képviselni ebben a nyomorult világban. Imádkozom azért, Urunk, hogy nyisd meg a szemünket, hogy lássunk olyan dolgokat, amit eddig nem láttunk, vagy nem vettünk észre. Lehet, hogy a szomszédban, lehet, hogy a munkatársban, vagy amikor hallgatjuk a híreket, akkor ne csak szörnyűködjünk, hanem fogalmazódjanak meg olyan imádságok bennünk, amit a te szent lelked mond nekünk, hogy mit kell erre válaszolni. Imádkozom azért, Uram, hogy áld meg így bennünket, erősíts meg bennünket, mert szeretnénk tényleg a te nevedben hősök lenni, a te nevedben nagy dolgokat tenni. Kérlek, hogy áld meg így valamennyiünknek az életét, és áld meg ezt az adventi időszakot, Urunk, hogy amikor várjuk a karácsonyt, és készülünk arra, hogy te visszajössz értünk, hogy ezt teljes örömmel és teljes felszabadultságban tudjuk megélni. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd azt mondja, hogy mindez akármilyen nehéz, vagy akármilyen szörnyűnek tűnik, de ennek meg kell következnie. És azt mondja a Biblia, hogy emeljük fel a fejünket, és rád nézzünk. Urunk, szeretnénk így tovább menni, hogy a fejünket nem csak, vagy a figyelmünket nem csak a földi dolgokra akarjuk irányítani, hanem rád tekinteni, és látni a mennyei dicsőségben téged, aki vász bennünket, és ott találkozunk veled. Kérlek, hogy újíts meg, és erősíts meg így bennünket. Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.